1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A mátrai bornapokat Gyöngyösön május 29-én és 30-án rendezik meg. A 14. avasi borongolás rendezvény Miskolcon május 14-e és 16-a között lesz. A Sátoraljóújhelyi Erzsébet kórház dolgozóit az önkormányzat többek között szolgálati lakások biztosításával segíti. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A mátrai bornapokat Gyöngyösön május 29-én és 30-án rendezik meg. Kiderül, mely sztárfellépők gondoskodnak majd a fergeteges hangulatról a város egyik legjobban várt és legnépszerűbb fesztiválján, és az is, milyen színes kísérőprogramokkal készülnek a szervezők a gyöngyösi főtérre. Válik István rendezvényszervezőt hallják.
Tehát, hogy egy olyan komplex fesztiválról beszélünk, ami ha nem is egyedülálló országos, mert nyilván máshol is vannak ilyen fesztiválok, de tényleg az, hogy országos hírű sztárok és a legfinomabb borok itt helyben első kézből a borásztól tudod sokszor megvenni a bort. Szerintem ettől egy nagyon különleges és nagyon jó fesztivál. Szerintem nagyon jó időpontban is van, ez a nyár kezdet, ez egy tök jó beindulás erre. Hát rendezvényszervező szempontból meg mindig egy a szakmának az ünnepe, amikor egy ilyen nagy rendezvényt kell összerakni. Mindenki találjon magának legalább egy olyan fellépőt, ami számára kedves. Ugye most pont úgy jön ki a bornapnak a dátuma, hogy a vasárnap, az május utolsó vasárnapja, az meg ugye gyereknap, úgyhogy most ez volt a koncepció, hogy akkor két napba sűrítsük bele a bornapot, és hát pont ez az, amit említettem, hogy minden korosztályt kielégíteni három nap alatt, az sem egyszerű, hát most két napba kellett belesűríteni, úgyhogy ilyen szempontból nehéz volt. Hát pénteken ugye Vastag Tamás fogja indítani a színpadi programot, a megszokott módon 5 órakor indítunk, és akkor ez egy kicsit ilyen retro délután lesz, mert hogy utána majd Miss B érkezik a Bestiákból, és ő fogja szórakoztatni a közönséget, és hát ha szórakozás, akkor felkent papjai a szórakoztatásnak és a bulizásnak az Animal Cannibals együttes, úgyhogy ők egy hosszabb, egy órás műsort fognak adni, úgyhogy biztos, hogy előkerül minden sláger a takarítón, úgytől a Józsefvároson át az ülünk a vonaton, és hát. És akkor a péntek este fő fellépője az pedig a Nox együttes lesz. Hát ettől egy picit én is félek, mert hogy olyan hatalmas stábbal érkeznek, és olyan szuper produkcióval, hogy félek, hogy egy kicsit majd itt összedül a főtér, szóval hogy táncosok, zenekar, tehát ez tényleg egy komoly show műsor lesz, talán már nem is koncertnek, hanem show műsornak nevezném, úgyhogy attól elég sokat várok. Este még lesz egy kis after party, Kuki fogja pörgetni a lemezeket. Hát a szombat ott a ahogy mondtam, itt a korosztály dolgot, itt próbáltam így a délután folyamán egy picit a fiataloknak kedvezni, majd a Black Jam fogja nyitni a szombatot, berobbantják a hangulatot, és akkor utána Raúl ad egy kis élő koncertet, majd Dolvay René fog szintén egy ilyen félkoncert jelleggel fellépni, és ide be van ékelve a borverseny eredmény hirdetése, ugye ez a hegyközség, amit lebonyolított borversenyt, annak a díjátadói vannak, és ez elárulhatok egy ilyen titkot, ez azért van idetéve, mert hogy a hegyközség is szeretné egy kicsit a fiatalok felé nyitni, hogy megmutassák, hogy a bor az mennyire szép dolog, és milyen klassz dolog, úgyhogy ez azért került most egy kicsit előbbre, és az eredmény hirdetés után Belánó fog színpadra lépni, azt gondolom, hogy ő is most a fiatalok körében egy népszerű előadó, meg hát egy kicsit talán tényleg különleges, és hogy két nyelven is rappel.
Miskolc belvárosa felett idén is megelevenedik a történelmi pincesor, hiszen érkezik a 14. avasi borangolás. A háromnapos ingyenes fesztivál 2026. május 14-e és 16-a között várja az érdeklődőket. A látogatók több mint 90 borászat kínálatát kóstolhatják meg, és 60-nál is több nyitott pince kapuján lehet belépni. A gasztronómiai élmények mellett 22 helyszínen élőzene, többek között jazz, swing és rockdallamok szórakoztatják a közönséget. A szervezők pezsgő fesztivál hangulattal és különleges közösségi élménnyel készülnek a hegyoldalban. A programokról Demeter Tibor, a Miskolci Borbarátok Társasága Egyesület elnöke tájékoztat.
A 13. borongolás, amikor lecseng, és adunk magunknak egy hónap szünetet, már akkor elkezdődik ennek a szervezése, a 14-nek, ez így volt idén is, és mindig próbálunk valamivel megújulni. Lesz egy pár érdekes esemény, lesz most hétvégén például egy motoros felvonulás, ami egy kicsit így bepromotálja Miskolcon ezt a rendezvényt, ha valaki esetleg nem ismerné, itt a 14 év alatt fotókiállítást szerveztünk fel, nagyon színvonalas fotók készültek, bandukoló program visszajön a kicsikre is gondolva, az idősebbeknek is találtunk lapos részt az avason, ahol pincetúrákat szervezett, pincetúrákat nevezünk, meg hát a szokásos gasztró és koncertek tömkelege, borászok garmadája fog megjelenni a hegyen nem sokára. Szokásos helyszín, kicsit a Nagyavast szűkítettük be, ott kevésbé volt az érdeklődés az elmúlt időszakban, és inkább időben próbáljuk széljelebb húzni, mint térben az eseményt, mert azt látjuk évek óta, hogy a mélyvölgy, a kisavas és a bortanya és környéken, majd a kilátó, ezek azok a pontok, ahol sűrűsödnek a népek, és már tavaly is a csütörtöki napot nem szakmai, hanem teljes értékű nappá hoztuk föl, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy a borászok, a gasztrosok és a zenészek megjelennek, lesznek koncertek már csütörtökön is, hogy aki kicsit ilyen családiasabb hangulatra vágyik, azoknak javaslom a csütörtöki napot, de ezek nagyjából a főbb helyszínek, meg hát mivel 52 pince nyit ki, a helyszínek között is helyszín található, tehát az egész hegy, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyenkor pezseg, zseng, és bortól mosolygós embereket fogunk látni. A kilátónál van a nagy színpad, ott az én szívemnek is nagyon kedves zenekarok, és szerintünk a fesztiválhoz illő zenekarokat sikerült megnyernünk, mint például a Szabó Balázs bandája, vagy a Magyar banda, ami egyébként most a fiatalok körében népzenei alapokon játszik zenét. Szerintem a borozáshoz és a bulizáshoz egyaránt illik, de a Csík János, a Csík zenekar alapítója, ugye ő most a Csík János és a Mezó formációba zenél, őt is meghallgathatjuk a nagy színpadon. Kis színpadokon, hadd ne soroljam föl, 42 zenekar, 42 produkció mutatja meg magát, itt, illetve még lesz 5 sétáló zenekar is, ami a különböző pontok között fogja a hangulatot fokozni. Itt elsődleges szempont azért az volt, hogy próbáltunk helyieknek teret adni, orvosokból álló zenekar, vagy például Zildi Rydert is említhetném, aki emblematikusan minden évben megjelenik a fesztiválon, ugyanúgy most is meg fog jelenni. De vannak új zenekarok is, akik bekopogtak hozzánk, és megvizsgáltuk őket, meghallgatták a szakértők is, találtunk helyet nekik kis színpadok tekintetében. Ugye az egyesületünk azzal a célon jött létre, az alapkitételünk, hogy a kultúrát, borfogyasztást hirdessük, elősegítsük, neveljük, edukáljuk. Ennek az egyik eszköze ez a borangolás. Így, amikor mi új borászok mellett tesszük le a voksunkat, hogy őt szeretnénk a hegyen látni, akkor ennek a szempontrendszernek meg kell felelni, tehát próbálunk egy minőséget felhozni. Ezt akár úgy, hogy a régebbi generációs borászokat megszólítva, akik húzó nevek, most egyet kiemelve a szakmai mentorunkat és az Ács Karcsit Tokajhegyaljáról, tehát ő minden évben megjelenik, ő nem csak a laikusok fülének, hanem nemzetközi szinten is egy húzó névnek számít, de ilyenkor figyelünk az új generációkra is, a feltörekvő kisebb borászatokra is, és van még egy kis szívünk csücske, az pedig hát ha már itt élünk Miskolcnak, az a bükki borászok, tehát ők mindig kiemelt szerepet kapnak a rendezvényeinken, próbáljuk őket helyzetbe hozni, hogy minél inkább jó pozícióba kerüljenek, és minél többen megismerjék a boraikat.
Bár nem az önkormányzat fenntartásában működik, mégis kiemelt figyelemmel kíséri a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház helyzetét Szamosvölgyi Péter polgármester. A városvezetés különböző módokon igyekszik segíteni az intézményt, többek között szolgálati lakások biztosításával, Mindezzel azt szeretnék elérni, hogy az orvosok hosszú távon is a városban maradjanak, és biztosított legyen a helyi szakellátás folyamatossága.
Az Erzsébet kórházat a mindenkori magyar állam és a szakminisztérium látja el, működteti. Mégis a kritikát azt én szoktam kapni szerintem 99%-ban, de én ezt bevállalom, hiszen én képviselem polgármesterként azokat az embereket, akik igénybe veszik a szolgáltatást, mert a gyógyítás, a megelőzés, a szűrés az egy szolgáltatás, amiért elvileg fizet a munkavállaló egészségbiztosítási járulékot egészen addig, míg aktív kor után dolgozik. Ez az ellentételezése a szolgáltatásnak. Nos, én őket képviselem, és itt már túllépek a város közigazgatási határain, mert az egész intézményi térséget képviselem, vagyis a kórház ellátó területét és a potenciális betegeket. De ez nem elég, hogy képviselem, hanem ha lehet, akkor segítsük is őket. Éppen most számoltuk össze, 9 orvos lakást adtunk át, illetve adtuk a kórház működtetésébe, hogy legyen az újonnan jött orvosoknak normális, elfogadható minőségű szállás. 9. Ez új hely ingatlan lehetőségeit erősen feszegeti, hiszen nem elég az, hogy az épület vagy a lakás, az ingatlan hol van, mekkora, hanem az sem mindegy, hogy milyen állapotban van, amit átadunk. Hát ezért lakható kell, hogy legyen, természetesen azzal a felszereltséggel, ami elvárat egy orvosnak, de egyébként bárki másnak is, természetesen nem csak orvosnak. Csak ez az egy példa a sok közül, amivel mi belállunk ebbe a történetbe, és megpróbáljuk azt a hátteret erősíteni, amely ahhoz kell, hogy a kórház működése hosszú-hosszú távon biztosítva legyen, amely ahhoz kell, hogy azon osztályokat, amelyek az elmúlt 10 évben bezárásra kerültek, bármilyen okból is, de leginkább orvos hiányokán, azok egyszer újra indulhassanak. Tehát csak az lett a cél, hogy teljes paletta, amit egy 85 kilométerre megyei kórháztól elhelyezkedő kórházban el lehet érni, az meg legyen. Ezek lakottak, tehát már benne vannak hosszabb, rövidebb ideje. Azért egy-egy olyan épület, amit éppen vagy ingatlan, amit visszaadnak, az egy felújítás után szükség esetén még átadható, de megvannak a határaink. Tehát ahogy az előbb is említettem, a 11 orvoslakás az nagyon-nagyon nagy szám új hely esetében, és még talán 1-2 lakás átadására van lehetőség, de utána már igencsak vakarni kell a fejünket, hogyha újabb igény merül föl. Hát olyankor le kell ülni az intézmény vezetésével, át kell gondolni, hogy milyen módunk van, vagy milyen lehetőségünk van arra, hogy bővítsük az ingatlanok körét, akár vásárlással, akár bérbeadással, vagy bérbevétellel, ott még valamennyi mozgásterünk van.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 7-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berecz Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Európa napot tartottak az Egri Gárdonyi téren. A Nemzeti Adó és Vámhivatal figyelmeztet a fejlesztési adó kedvezményekhez kapcsolódó változásra. Másodjára rendezte meg a Sárospataki Önkormányzat a majálist. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Európa napot rendeztek ma Egerben a Gárdonyi téren. A rendezvény célja, hogy az európai értékek mellett a helyi értékekre is felhívják a figyelmet. Az eseményhez számos intézmény csatlakozott. Az Európa nap fontosságát Miss Némestellér Zsuzsanna, a Europe Direct Heves megyei vezetője méltatta.
Európa nap az Európai Unió tagállamaiban az igazán fontos, hiszen 1950-ben ezen a napon mondta el a francia külügyminiszter Robert Schuman a beszédét, és azóta ünnepeljük ezen a napon Európa napot. Itt Egerben szeretnénk erről a napról megemlékezni. A Europe Direct tájékoztató központ, illetve az Európai Parlament nagykövetiskolái itt vagyunk a téren Európai Uniós információval, illetve Eger megyei jogú város csatlakozott a programhoz. A intézményeik kézműves foglalkozásokkal, bemutatókkal, műsorral várjuk az egrieket. Kvízjátékokkal, kiadványokkal, ingyenes kiadványokkal várjuk az érdeklődőket, illetve az intézmények nagyon sok programmal készültek még ezen kívül. Színesítjük a programot azzal, hogy a résztvevők, ha részt vesznek ezekben a tevékenységekben, akkor óránként nyereménycsomagokat fogunk kisorsolni, úgyhogy várjuk az érdeklődőket, és úgy gondolom, hogy mindenki talál olyan információt, ami számára hasznos lehet. Tehát Eger megyei jogú várossal szerveztük közösen a programot, megszólítottunk olyan szervezeteket, akik látványossá tehették a mai napunkat. Két műsorblokkunk lesz délelőtt 10 órakor és 13 órakor majd. A Ben Autista Egyesületnek a zászlós produkcióját láthatjuk majd, az Egri Mazsorettek bemutatóját láthatjuk, illetve a Lajta László Néptánc Együttes bemutatóját láthatjuk, ami majd egy táncházban megy át a végén. Folyamatosan tervezzük a programjainkat. Őszre szeretnénk majd egy megnyitni, hogy nem csak középiskolásoknak, majd egy kvízjátékot meghirdetni. Folytatni szeretnénk a országos hálózatnak a For For Europe versenyét, és hogyha bármilyen igény van arra, hogy valahol szeretnének az Európai Unióról vetélkedőt, programot szervezni, akkor abban mi partnerek tudunk lenni, és szívesen várjuk az ilyen kezdeményezéseket. Középiskola Dobó meg az András is fellép majd egy-egy, tehát hogy diákok énekszámokkal készültek, úgyhogy az is biztos, hogy nagyon szép lesz, nagyon tehetségesek szoktak lenni ezek a fiatalok.
Közeleg május 31-e, a 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a NAV levélben hívja fel az érintettek figyelmét a változásra. Ennek részleteiről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense nyilatkozott.
A 2025 adóévre vonatkozó társasági adó bevallás határideje közeleg. A határidő május 31-e. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztató levélben hívja fel az érintett vállalkozások figyelmét a változásra. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak ugyanis a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, hogyha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, hogyha a cégnek 2010 óta volt benyújtott, jóváhagyott bejelentése, kérelme. A Nemzeti Adó és Vámhivatal többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. Az érintett cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. Az a cég, amelyik nem kap levelet, de érinti a változás, a legfontosabb tudnivalókat megtalálja a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon egy közérthető tájékoztatóban. A május első napjaiban kiküldött elektronikus levelekben a hivatal nem csak a változásra figyelmeztet, hanem azt is részletesen leírja, hogy a vállalkozásnak mit kell tennie. A 25-29-es bevallás melyik lapján, melyik sorban kell az adatokat közölnie. A kitöltéshez további segítséget nyújt a NAV honlapján a bevallás kitöltési útmutatója is.
Második alkalommal rendezte meg Sárospatak önkormányzata a majálist az egykori jól ismert bereki helyszínen, az Óbodrog partján, ezzel is újraélesztve egy régi hagyományt. A családi programokkal, versenyekkel és színpadi produkciókkal színesített rendezvény idén is sokakat vonzott, és ismét közösségi élményét tette a május 1-jét. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
Egy fantasztikus rendezvényen vagyunk túl, azt hiszem tavaly is nagy sikere volt rendezvényünknek, hogy egy régi helyszínre vittük vissza, ez pedig a Berek. Az Óbodrog partján ez egy fantasztikus helyszín. Sajnos addig még tavaly azért nehézségeink akadtak a terület kialakításával, hála Istennek az idén már azért sokkal kevesebb teendünk volt, és sokkal szebb terület várta a kilátogatókat. Az idő is nekünk kedvezett, pont jó idő volt, nem volt se túl meleg, se túl hideg, ilyen igazi szabadba csalogató idő volt. Tehát ugye tavaly első alkalommal került több rendezvényünk is megszervezésre, átszervezésre, helyszínváltoztatások történtek például a Boa Fesztivállal kapcsolatban is, és nyilván egy ilyen első rendezvény az újdonság erejével hat. Na most a másodiknak a megrendezésekor derül ki valójában, hogy mennyire sikeres ez, mert hogyha legalább ugyanannyian kilátogatnak, akkor az már jó, de a tapasztalat az nem ez, hanem az, hogy sokkal többen voltak kint. Ilyen 8000 körüli számokat hallottunk, ami amúgy elképzelhető, mert a parkolójaink folyamatosan tele voltak. Ráadásul nagyon jó volt azt látni, hogy folyamatosan voltak jelen az emberek, tehát ugyan délelőttől délutánig nagyon sokan cserélődtek, de jelen is nagyon sokan voltak egyszerre. Amúgy így elgondolkodtam én is, hogy mi ennek a sikere. Amúgy semmi, gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, mint 50 évvel ezelőtt. A kicsit régebben fiatalok még emlékeznek rá, hogy ugye akkor a rendőrségnek, tűzoltóságnak, meg mellette minden állami vállalatnak felvonulás után kötelező volt a helyszínre kimenni. Na most ez ma úgy működött, hogy mi nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi vállalkozókkal, kis és nagy vállalkozókkal, és tavaly is hívtuk őket, és ugye nagyon jól érezték magukat. Ők most szintén kijöttek a helyszínre, megrendezték, hogy is mondjam, a saját dolgozóiknak állítottak föl sátrakat, de nagyon szívesen vendégül láttak mindenkit. Emellett a város hozzátette, amit tudott. Most próbáltuk még gyerekbarátabbá tenni a helyszínt, tehát volt állatsimogatónk, homokozó, az óvoda kitelepült kültéri játékokkal, a művelődési háza, megszólítottunk különleges jármű tulajdonosokat. Tehát itt a kis motortól, a traktoron át, a amerikai autóig minden megtekinthető volt. És nagyon nagy sikere volt nem csak a gyerekek, hanem a családok körében is.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A pápa a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szónokol. Jelentette ki Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leó pápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert. a szentszéki államtitkár San Giovanni Rotondo városában a helyi kórház működésének 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt. Újságíró kérdésére válaszolva reagált Donald Trump újabb kijelentéseire. Az amerikai elnök egy televíziós csatornának nyilatkozva úgy vélte, hogy 14. Leó pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor. Neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt. 14. Leó pápa kijelentette, az egyház küldetésének az evangélium hirdetése a béke hirdetése számít. Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint, mondta az egyházfő. A pápa megjegyezte, az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben. Ez vitathatatlan, tette hozzá. 14. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak, ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, 14. Leó kijelentette. Reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirati irodával. A Vár a nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vár a nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Kitértek arra, a segélyszervezet a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján szervez napközis és bentlakásos táborokat, amelyeken olyan családok gyermekei vehetnek részt, akiket a plébániai önkéntesek személyesen ismernek, és akik gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy fogyatékossággal élnek. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Megkezdődött Wolmuth Ferenc vértanú pap boldoggáavatási eljárásának római szakasza. A szentélyavatási ügyek dikasztériuma megvizsgálja a tanácsköztársaság alatt kivégzett pap vértanúságának tényét és körülményeit. Mondta el Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora a távirati irodának. A boldoggáavatási eljárások több szakaszból állnak. Először egyházmegyei szinten folytatnak vizsgálatot, utána az ügy a Vatikánba kerül. A vértanúként meghalt Wolmuth Ferenc boldoggáavatási eljárása 2021. januárjában kezdődött. Az egyházmegyei szakasz 2024. szeptemberében zárult le. A közel 900 oldalas dokumentáció aktáit a szentélyavatási ügyek dikasztériumába továbbították. Az eljárás római szakaszának megnyitása mérföldkőnek számít. Wolmuth Ferenc ügye tovább lépett a vizsgálat következő szintjére. Ez azt jelenti, hogy a magyar vértanú pap tanúság tétele az egyetemes egyház számára is jelentőséggel bír, fogalmazott Törő András. A Győri Egyházmegyében szolgáló Wolmuth Ferenc 1855-1919 25 éven át volt császárközség plébánosa. A tanácsköztársaság alatt 1919. június 5-én koholtvádak alapján felakasztották. Sírja a település temetőjében található. Bitófáját a helyi templomban a mai napig őrzik. Egyházmegyei találkozó lesz Egerben május 9-én szombaton. Ternyák Csaba érsek újévi főpásztori levelében találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába 2026. május 9-ére. Idézzük a levelet. Az Egri Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. 2026. május 9-én szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diákónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában. A regisztráció 8:30-tól kezdődik. Délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz. Ezt Ternyák Csaba érsek mutatja be. Az ebédet követően zenei program és tanúságtétel lesz. Ünnepélyesen megáldotta az Egri érsek a Krakker házat. Az épület az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont Egerben. Csontó Lajos dékán úgy fogalmazott: az egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy Egerben magas színvonalú művészeti oktatás működjön, s ebben Eszterházi Károly püspök művészetpártoló tevékenységének folyamatosságát is látják. Felidézte: Egerben a rajzoktatás 1773-tól van jelen, 1828-ban pedig a líceumi rajziskola működött 1878-ig. A mai 81 főállású oktatóval és majdnem 1000 hallgatóval rendelkező művészeti kar közvetlen elődje az 1948-ban alapított rajztanszék volt. A most Krakker János Lukácsról elnevezett épület visszakapta egy korábbi funkcióját is. Eredetileg az építtető egykori gyógyszerész, Spec József után elnevezett házként ismerhettük, majd kaszinóként, ifiházként, végül Kepes művészeti központként volt Egerben ismert az épület. A művészet és a kultúra közvetítése a változó funkciók során az épülethez kapcsolódott. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömének adott hangot, hogy elérkezett egy olyan pillanat, ami túlmutat egy beruházás, egy felújítás vagy egy intézményi fejlesztés hétköznapi eseményén. Ternyák Csaba egri érsek beszédében úgy fogalmazott: örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. A legnagyobb fejlődés a művészeti karon történt, amely a tavaszi fél évben már 900 hallgatóval büszkélkedhet. 2026-ban pedig közel 1500 hallgató jelentkezett ide, közülük 456 fő első helyen adta le jelentkezését erre a helyre. A főpásztor felidézte: a művészeti kar létrehozása nem teljesen új kezdeményezés, hiszen a 19. században a líceumban kezdődött meg a vizuális oktatás, majd Pirker János László egri érsek 1827-ben önálló rajziskolát alapított, amely meghatározó volt a korabeli szakképzésben és a művészeti oktatásban. Amikor ezt az épületet Krakker János Lukácsról nevezzük el, akkor tisztelettel adózunk egy nagy művésznek, aki az egyetemünket megálmodó és felépítő Eszterházi Károly püspök hívására érkezett Egerbe, mondta az érsek, kiemelte. Számos alkotása közül a legnagyobb a líceumban található freskó, ami a trentói zsinatot ábrázolja. Így tehát a névadással még szorosabban hozzákapcsolódik az épület az egyetemi házhoz. Az Egri Hittudományi Főiskola a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 év, és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházi Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján a www.eghf.hu-n olvasható. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A szakkal kapcsolatos további információk kérhetők az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézetében a felvi@uni-eszterhazy.hu e-mail címen, vagy az Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztályán a hivatal@eghf.hu oldalon. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festői szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából a Motomot felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Íj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Íj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves és az 55 éves Citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya római katolikus templom. Az időpont május 16-a 16 óra 30 perc. Szent Jakab apostol útját összekötni a Mária úttal. Ez a célja annak a kerékpáros zarándoklatnak, amelyen jelenleg hárman kerékpároznak és Mária cél felé tartanak. Mondta el kérdésünkre Pilát János kerékpáros zarándok, aki Egerben fertájmester. Hozzátette, céljuk a térbe imádkozása. Pilát János kerékpáros zarándok április 1-én repülőgéppel Portugáliába utazott, majd onnan Santiago de Compostellába busszal átutazva elindult Mária cél irányába. Linzben két zarándoktárs csatlakozott hozzá. Mária célbe előreláthatólag pénteken érkeznek meg. További céljuk, hogy Pünkösdre a csíksomjói búcsúba kerékpárral megérkezzenek. Most Pilát János kerékpáros zarándokot kérdezzük.
Az első cél az volt úgy röviden, hogy a két utat, a Szent Jakab útját összekötni a Mária útjával, és ilyen értelemben a nyugati típusú El Camino-nak nevezett utat összekötni a keleti Mária cél Csíksomjó, észak-déli irányba pedig a Częstochowa Medjugorje, ez egy keresztet kifejező, vagy szimbolikusan jelölő utat, ezt összekötni, ez volt az elsődleges cél, és egy hosszú imádkozós zarándoklatot megtenni. És ez volt a cél.
És egyedül indult el, vagy vannak társai ezen a kerékpáros zarándok úton?
Hát a elindulás a fiammal történt, konkrétan 2 napot meglepetésszerűen jött velem, mert Portóban, ahova repülővel mentem, ott várt a repülőtéren, és az első két, onnan átmentünk együtt Santiago Compostelába, és onnan elindultunk, 2 napot jött velem, elindított szó szerint az útra, és jelenleg egy tegnapi nap folyamán Linzben csatlakozott hozzám 2 régi zarándoktársam, Bocsi József és Kulusz János. Úgyhogy jelenleg első szállásunkon vagyunk közösen, mert tegnap sajnos Linzben nem kaptunk szállást, úgyhogy meg kellett nyújtani az utat. Linztől kb. 30 km-re vagyunk a Duna vonalán, és megközelítettük holnap, úgy néz ki, hogy Mária Celben leszünk, tehát Bajastány még egy köztes állomás lesz, és holnap, ha jó Isten úgy akarja, akkor Mária Celben az első cél megvan, hogy összekötöttük az utat, és onnan indulunk akkor Csíksomlyóba, Eger érintésével.
És egy nap körülbelül hány kilométert kerékpároznak?
Hát ez változó, a szinttől függ, a céljárástól, az eltévedéstől, de úgy nagyságrendileg olyan 75 és 130-40 között.
És akkor most az a céljuk, hogy eljussanak Csíksomlyóba?
Igen, igen, a végső cél Pünkösd, a Csíksomlyóban lenne. Ezért indult a Bel április 1-én, hogy hát minden műszaki fél egyéb időjárás problematikát figyelembe véve egy olyan gerintet felállítva, ahol a térben időben megvalósítandó. Április 1-én Portóba, tehát Portugáliába.
Portugáliába, igen.
És Portugáliából onnan 450 km busszal mentünk át a fiammal, tehát ő várta a repülőtéren, meglepetőszerűen, és együtt kezdtük el az utat. Tovább hát az El Camino útvonalán kerékpárral, és akkor végigjöttem utána a Franciaországon. Nagyságrendileg úgy lehet elképzelni, hogy Bordeaux-ból Dijon felé egy egyenest elképzelve, és akkor átjöttem a francia részről, utána átjöttem Németország, Svájc északi részét érintve, utána Ausztria, és most Ausztrián keresztül ugye megyünk majd hazafelé, Komáromnál átmegyünk a Duna felső részére, tehát a felvidéki, a szlovák részre, és akkor úgy Eger érintésével megyünk Csíksomlyóba.
És kiért, miért ajánlják fel ezt a zarándokutat?
Igazából az elsőleges cél a térbe imádkozása. Tehát Mindszenti bíborosunknak nagy meglátása és többeknek, hogy be kell a teret imádkozni. Én elsőlegesen az egész teret végig imádkoztam. Tehát, mert úgy látszik, hogy nagy a hitetlenség, erről sokat lehetne beszélni. Nyugat-Európában nagy az önzés, nagy az ateizmus, és ez nagyon rossz felé viszi a világot. Ennek egyetlen egy módja van, be kell imádkozni a teret.
Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvárradió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja! Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
carrying the weight of the world. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
Jól indította a szabadtéri idényt a debreceni gátas Kozák Luca. Két pádöl és két pádból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról a Kossuth térről indulva egészen a tokai fesztiválkatlanig vezet. A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szakszövetségének elnöke a napokban, a 75. nemzetközi Bornemissza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatban. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Jól indította a szabadtéri idényt a debreceni gátas Kozák Luca, aki a Continental Tour ezüst kategóriás versenyén ért el bőven 13 másodpercen belüli eredményt. A Magyar Atlétikai Szövetség beszámolója rámutat, régen ilyenkor atlétikában nálunk mindenki lázasan készült a nyárra, annak, hogy valaki versenyezzen már áprilisban, pláne pályán, igen csekély volt az esélye. Most viszont már Dél-Afrikában, Pretóriában indulhattak el a magyar hölgyek, közöttük volt a DSI Debrecen gátfutója is, Kozák Luca, aki az egyes pályán 12,88 másodperces eredménnyel a második helyet szerezte meg a 100 méteres gátfutásban. Hazai riválisa Tóth Anna ötödik lett a versenyen. Két pádöl és két pádból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Bács Zoltánt, az egyetem kancellárját hallják.
A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni, azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák, elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
A paddle és a padball pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörményi úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző paddelt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a paddelt, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szült azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett, megvannak a prioritások, vagy a sorrend a szabad kapacitást illetően, ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debrecen Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő tanár, rekreáció, illetve most sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá. De itt épült két darab pádból pálya is, ami a lábtenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótláskorú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek, őknek biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel, reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról, a Kossuth térről indulva egészen a tokai fesztiválkatlonig vezet. A résztvevők három kijelölt megállóhelyen friss vízzel, pogácsával és gyümölcsel frissülhetnek fel az út során. Az idei esemény különleges hangulatot ígér, május 23-án egyfajta bringa cirkusz várja a bringásokat. Pusztai Barbarát a program szervezőjét hallják.
A gyülekező 8 órakor lesz majd a Kossuth téren, ahol már színpadi programokkal készülünk a kilátogatóknak, ezután pedig 9 óra 39-kor lesz a rajta nagy posta elől. Az útközben, akik elfáradnak, meg tudnak majd állni piknikpontokon. Nyírtelek, Rakamaz, Virányos és Tokaj fesztiválkatlan a végállomás. Minden piknikponton pogácsa, alma, víz várja majd a kilátogatókat. A fesztiválkatlanban pedig szintén számos színpadi programmal és produkcióval készülünk, hiszen az idei esemény a cirkusz tematikát kapta, úgyhogy a programelemekben ez természetesen meg fog jelenni. Túl nagy kulisszatitkot még nem szeretnék elárulni, de azt elmondhatom, hogy hegykerülő idén is lesz, majd ennek a rajtja a katlanból fog indulni a korábbi évekhez hasonlóan.
Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt, a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. A szervezők idén cirkuszi hangulatot varázsolnak a rendezvényre, bohócok, artisták, pantomimesek, légtornászok és látványos kerékpáros bemutatók szórakoztatják majd a közönséget. Az éhes bringások jelképes összegért többféle ételt vásárolhatnak. A szervezők a túra teljes ideje alatt gondoskodnak a biztonságról. Mozgó orvosi felügyelet kíséri a mezőnyt, Tokajban pedig mentő biztosítja az esetleges balesetek ellátását. Emellett szervizbusz is segíti azokat, akiknél műszaki probléma adódik. Tokajból mindenki egyénileg tér vissza Nyíregyházára. A MÁV pedig a Tokaj-Nyíregyháza vonalon közlekedő délutáni vonatokhoz kerékpárszállításra alkalmas vagonokat is csatol, akik pedig visszafelé is kerékpárral indulnak útnak, őket a nyírteleki fagyizó kedvezményes ajánlattal várja. A Bringa Piknik fókuszában idén is a jó hangulat, a vidám társaság, a sport fontossága, az egészség megőrzése és a jótékonykodás áll.
Azt gondolom, hogy a nyíregyházi városlakóknak már a szívéhez nőtt. Ez teljesen egy családbarát rendezvény, de emellett nagyon sok cég csapatépítő programot szervez erre az eseményre, hiszen azt gondolom, hogy nagyon ritka az, amikor Nyíregyházáról Tokajba több mint 1000 ember kerékpározik át a kerékpárúton.
A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, a napokban a 75. Nemzetközi Borna Vissza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatban, melyet május 26-a és 30-a között rendeznek Egerben. Kovács Istvánt hallják.
A 75. Borna Vissza emlékverseny a Magyar Ökölvívási és a Nemzetközi Ökölvívás számára is egy nagyon-nagyon fontos esemény, és nem csak azért, mert 75. alkalommal rendezzük, hanem az utánpótlás korosztálynak egy olyan bázis rendezvénye a felkészülés, illetőleg még általában így a tavasz közepén, május környékén szoktuk megrendezni, ahol nagyon-nagyon jól lehet lemérni, hogy hol tart az adott országnak a ezen korosztályának a versenyzői, hiszen jönnek majd nyár és ősz elejére időzítve a világversenyek, Európa-bajnokságok. Ennek tükrében biztos vagyok benne, hogy idén is 20 országnál is több, a rendező ország mellett 20 országnál is több országgal és több mint 500 versenyzővel kell majd számolnunk. Ez egy 5 napos verseny lesz, 2 szorítóban hatalmas nagy küzdelmekkel, érdemes kilátogatni. Szombaton lesznek a döntők, tehát kedtől folyamatosan, vagy szerdától folyamatosan érdemes lesz kilátogatni ide a sportcsarnokba. Nekünk nagyon fontos, és nem csak a 75 év miatt, hanem ahogy mondtam, a felkészülésnek az egyik legfontosabb mérőpontja. Itt tudják megmutatni a versenyzők, hogy milyen állapotban vannak, hogy milyen felkészültségnek örvendenek. A válogatott versenyzők ellen tudnak a klubjaink szorítóba lépni. Én már nagyon várom, én mindenkit nagy örömmel és nagy szeretettel hívok ide a sportcsarnokba, mert remek küzdelmek várhatók. A régió vezető, Dorkó Péter itt egri, és az egri ökölvívók között, főleg a hölgyeknél van egy-két egészen kiváló ökölvívónk. Én azt hiszem, hogy Eger mindig is nem csak rendezőként, hanem az egri sportiskola vagy az egri ökölvegyesület, tehát ez mindig is szállította a jó bunyósokat. Nagy bajnok még nem jött ki, tehát vízilabdázóról tudunk sokról, meg egy jó pár olimpiai bajnokot adott már Eger városa. Az ökövesben még egyelőre olyan nagyon nagy bajnokról nem tudunk beszámolni, de ki tudja, lehet, hogy akár pont itt ezen az idei Borna Visszán fog feltűnni egy egri kötődésű tehetség. Május 25-től május 30-áig fogjuk megrendezni, és a tavalyi esztendő adatairól tudok még csak beszámolni, most küldtük ki a kézikönyvet. Véleményem szerint 20-nál is több ország, és 500-nál is több részvevő. Szerintem a 150-200 környékén lesz a magyar részvevő, és tehát fele-fele arányban látom elképzelhetőnek, igen, kb. Fele-fele arányban. Mi nálunk 3 vagy 4 utánpótlás korosztályt különböztetünk meg, az U15 az első versenyrendszerbe belépő, U17, U19, és van az U23-as, ami már majd, hogy nem felnőtt. Én azt hiszem, hogy jól állunk, most nem is olyan rég ért véget a Diák Olimpia, ahol az U17-ig tartó korosztály, U15, U13-as korosztályban több mint 400 indulóval rendelkeztünk, csak magyar szinten 429, közel 500 nevezésből 429 sportoló indult. Utánpótlásban nem állunk rosszul, legalábbis létszámot illetőleg, szakmailag még ezért sokat kell fejlődnünk, tehát azt be kell látni, hogy a jelenlegi szakmai koncepciónak az eredménye, főleg az utánpótlás korosztályban az több év, mire ez beérik, de én biztos vagyok benne, hogy jó úton haladunk, és már itt a Borna Vissza is, hogy mondtam, hogy remek mérőpont lesz, hogy hol is tart a magyar ökölvívás utánpótlás korosztálya.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.